négyzet.
Segít az eligazodásban.
Lábjegyzet.
Az íróság titka mindig izgatta az olvasót, és nem csak az, hogy kockás füzetbe írt szeruzával vagy tollal, nyilván a mögöttes még izgalmasabb, honnan jött, mit olvasott, mi hatott rá, és lehetne még hosszan sorolni, kérdezni mindenféléről. Megtette ezt helyettünk Károly Csaba irodalmi kritikus, aki Nádas Péterrel beszélgetett egy éven keresztül. A dialógusokból készült kötetről kérdezem a szerzőt, interjú kötetről interjúzunk. Közelítő címmel indult részvételi színház a Radnóti Színházban. A különleges kurzusban fogyatékossággal élő és egészséges fiatal felnőttek közös alkotó folyamaton keresztül vállalkoznak arra, hogy egy tavasszal színre kerülő előadáson keresztül bemutassák a társadalmi elfogadás lehetőségeit. Mészöly Andrea táncművész, koreográfus, szomatopedagógus és Szentzsei Gitta, a Radnóti Ifjúsági Műhely munkatársa, dráma instruktor, művészetterapeuta úta beszél róla. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Vasit Sarolta. Októberben volt 80 éves Nádas Péter. Vele folytatott beszélgetéseket Károly Csaba irodalomkritikus. Egy teljes évcímmel a pandémia idején, több mint egy éven át azonban. Kettejük dialógusai olvashatók egy interjúkötetben, amelyben nem csupán a több évtizedes írói pálya legjelentősebb műveiről esik szó, de az íróságról, elődökről, kortársakról, hagyományokról, egyáltalán Nádas életéről, a világról, miközben az olvasónak az az illúziója támad, hogy sikerül bepillantani az író műhelyébe. Bizonyos dolgokat belátunk, más dolgokat nem látunk be. Egyszerűen beleszületünk a kész világba. Csőlátásunk is van. Egy csomó dolgot nem tudunk, és úgy halunk meg, hogy nem fogjuk megtudni, mit kellett volna tudnunk, mondja Nádas. Károly Csabát kérdeztem. Mikor beszéltél utoljára Nádassal?
Ma délelőtt. Most tényleg. Tényleg, mert volt egy kérdés, amit meg kellett beszélnünk. Tudnélik, folyamatosan dolgozik. Ahogy említette is korábban, szeretne megcsinálni egy könyvet a Mészöly Miklósról, meg aztán egy másikat az Eszterházi Péterről. És a Mészöly könyve kapcsán kérdezett tőlem valamiket, úgyhogy most beszéltünk nemrég.
Ezt csak azért kérdeztem nyilván. talán, mert az elmúlt egy évben nagyon hozzászoktál ahhoz, hogy havonta egyszer legalább beszélgess a nádassal. Tehát ez egy életformává vált, aminek a megjelenése ugye a nádas portrékönyv. Hiányzik neked egyébként ez a megszokás, hogy havonta egyszer hosszan beszélgetsz a nádassal?
Nagyon hiányzik, utána elvonási tüneteim voltak. Amikor befejeztük, akkor értettem meg, hogy milyen szörnyű az, amikor mondjuk egy író befejezi a regényét, és utána milyen gyámoltalan helyzetbe kerül. Ezt nem gondoltam volna. Azóta sokkal empatikusabban tekintek a könyvek szerzőire. Nagyon rossz érzés, amikor vége van valaminek. Tulajdonképpen nagyon jó is, egy furcsa, bonyolult érzés, hogy megcsináltál valamit, és az már nincs, az már készen van, megy a maga útján, és akkor te most mit csináljál?
Mi írók azt szoknak erre mondani, hogy elengedik azt, amit.
Úgy, csak ezek profik, én meg nem, én nem vagyok író, tehát éppen ezért nekem ez nehéz volt. Nagyon nehéz volt, igen. Most megtartóztattam magam, mert nagyon sokat dolgozott a Péter, ugye volt a Nádas Budapestje sorozat, ami fantasztikus volt Pesten, utána ment ki Berlinbe, Frankfurtba, Stockholmba, mert ugye megjelent a Rém történetek németül, akkor ment a frankfurti könyvvásárra, ott fotókiállítása volt, utána ment a díja után, borzasztóan kifáradt, és most gondoltam, hogy egy kicsit nem keresem, és nagyon nehéz volt megállni, hogy ne keressem.
Mert hogyha keresed, akkor rögtön szakmáztok. Voltak éppen itt a beszélgetések, egy könyvről van szó, a nádassal való beszélgetős könyvről, ami hát nagyjából úgy indul, hogy milyen időjárás van, ahol a nádas él, meg milyen van Budapesten.
Ilyenkor mindig az van, hogy megbeszéljük, hogy milyen az időjárás, ki hogy van, meg egyáltalán, és utána mindig vannak konkrét szakmai problémák, kérdések. Igen. De azt tudni kell, hogy nagyon fegyelmezett ember, és például a róla szóló szövegekre nem reagál. Tehát, hogyha írsz róla valamit, akkor arról egy muk nincs. Azt nem lehet, hogy megbeszéljük azt, hogy jaj, de szépet írtál rólam, vagy ilyesmi, vagy hülyeséget írtál rólam, tehát ilyen nincsen, ezeket nem mondja.
Bazsányi Sándor megírta a nádasról szóló nagy monográfiáját, akkor kérdeztem a Bazsányit, hogy és hogyan reagált a nádas. És azt mondta, sehogy. Ez a Bazsányi dolga most már.
Igen, és erre azt mondja a Nádas Péter, hogy hát ő nagyon-nagyon sajnálja, de halál komolyan, tehát hogy neki nagyon rossz, hogy nem reagálhat erre, de ő azért nem reagál erre, nem azért, mert úriember, bár az, hanem mert, hogy nem tud utána dolgozni, tehát hogyha ő arra figyelne, hogy mit írnak róla, és hát elég sokat írnak róla, hogyha ő ezeket állandóan megfontolás tárgyává tenni, hogy ki mit javasol neki, hogy mit csináljon és mit ne csináljon, mit csinált jól és mit nem csinált jól, amit szerintem ő tud a legjobban, hogy mit csinált jól és mit nem. Ezt gyakorlatban látom, a kritikus a tizedét nem látja annak, hogy mit csinál a szerző. Tehát, hogyha állandóan erre figyelne, akkor nem tudna másnap reggel írni. És ezt én tökéletesen megértem.
Egyáltalán hogyan jutott eszedbe ez az egész történet, mert nekem rögtön, amikor a körtefa jut eszembe, de hát nyilván a körtefa benne van azért indulásként ebben is.
Hát igen. Ez úgy történt, hogy én havonta beszélgetéseket csinálok a Városmajor 48 alapítványnak, mégpedig videón, Zoomon, mert ezt akkor kezdtük, amikor a járvány kezdődött. És ez az alapítvány évente ad egy díjat egy jelentős írónak, és közben pedig vannak ezek a beszélgetések. Ugye azért Városmajor 48 az alapítványnak a neve, mert abba az épületbe van bejegyezve, ahol a Mészöly Miklós és a Polc Allen éltek fél évszázadon keresztül. Budán ugye a Városmajor 48-ban kézenfekvő volt a dolog, hogy tavaly januárban, amikor a Mészöly Miklós születésének a századik évfordulója volt, hogy akkor talán kellene beszélgetni Nádas Péterrel, aki mégiscsak Mészölynek a legfontosabb tanítványa és barátja volt, és akkor én beszélgettem vele Mészöly. És így kezdődött a dolog, hogy ez elkészült, annyira érdekes lett, hogy le is írtam a szöveget, megjelent az Ésben egy szerkesztett verzió, és annyi pozitív visszajelzést kaptam, mondjuk Covid volt, tehát ugye nem szokott az ember sok visszajelzést kapni, de akkor véletlenül kaptam, hogy hát ez milyen jó, gondoltam, akkor folytatni kellene. Kitaláltam azt, hogy talán másról is kellene rendszeresen beszélgetnünk, és Zoom-on beszélgettünk, mert ugye járvány volt, és azt is láttam a naptárban, hogy Nádas Péter most az idén októberben 80 éves lesz. Ez kapóra jött abból a szempontból, hogy jó, akkor addigra talán meg lehetne csinálni egy beszélgető könyvet, és ez így kezdődött, akkor felajánlottam a kiadójának, a Jelenkor kiadónak, a Nagy Boglárka szerkesztő rábólintott, Nádas Péter is rábólintott, és akkor havonta egyszer beszélgettünk Zoom-on. Így állt össze a könyv.
Mivel küzdöttél leginkább magadban, mielőtt hozzákezdtél az egészhez? Mert tulajdonképpen nagyon sok felől lehet ezt közelíteni. Egyrészt, hogy az ember nagyon kíváncsi arra, hogy milyen egy író a magánéletben. Mert hát a művek ott vannak, de hát a művekről is nyilván beszélni kell. Aztán sok minden másról is kell beszélni, ami körülvesz bennünket, és lehetne folytatni.
Ez egy nagy kérdés volt. Én már több interjút csináltam Nádas Péterrel, és hát ismerem őt 30 éve, írtam is a könyveiről, szoktunk beszélgetni, találkozunk, telefonálunk, stb. Tehát, hogy itt nekem az volt a célom, hogy kerekedjen ki egy portré, tehát, hogy az olvasó, akit érdekel Nádas, tudja meg ebből a könyvből, hogy ki az az ember, aki a műveket írta, ki az az ember, akit ő szeret, és akit szeret olvasni. Tehát azt szerettem volna, hogy derüljön ki, hogy a túróba van az, hogy valaki ül otthon a dolgozószobájában, mit csinál, és hogyan keletkezik egy életmű. Hát egy nagyszabású életmű, hát én szerintem a legnagyobb magyar élő íróról beszélgetünk, már csak azért is, mert a többi legnagyobb már meghalt, és a többiek meg majd akkor lehetnek legnagyobbak, ha majd a Nádas meghalt. De hát ez egy ilyen dolog, ez nem vicc, ez komoly. Szóval, hogy én azt szerettem volna megmutatni, hogy ki ez az író, és hogy hogyan születtek meg a művei, tehát, hogy milyen háttere van, mit olvasott, mire figyel, mi a véleménye a zenéről, a festészetről, a fotográfiáról, a világ dolgairól, akár az időjárásról, és hogy ebből nem az az érdekes, hogy konkrétan miről mi a véleménye, hanem szerintem az az érdekes, hogy mindez hogyan épül be a műveibe, tehát hogy valaki, aki így látja a világot, mint a Nádas Péter, azutána hogyan csinálja meg ebből a műveit.
A csoki és eperfagyi is valahol itt beépül?
Minden beépül, minden beépül. Az író is ember. Alszik, meg főz, mi a kedvenc fagyia, meg mi a kedvenc zenéje, vagy akármi. Tehát, hogy hogyan él a világban, az óhatatlanul belejátszik abba, hogy hogyan írja meg a műveit. De nagyon áttételesen, természetesen. És itt szerintem az igazi érdekesség az az, hogy mindannyian földi halandók vagyunk, ilyen-olyan hülyeségekkel, szokásokkal, rigolyákkal, mit szeretünk, mit nem, és az író is ugyanilyen, csak ő közben gyárt valami olyasmit, amit mi szívesen olvasunk, és mögé látjuk azt, aki írta. A legérdekesebb az, hogy hogyan kell mögé látnunk azt, aki írta. Nagyon bonyolult dolog, mert nem közvetlenül, mert ugye mindig ez a játék, hogy az írók a saját életükből dolgoznak, persze miből másból dolgoznának, és hát magukat is, a családjukat, az ismerőseiket, barátaikat, stb. Beleírják a műveikbe, de úgy, hogy közben azért elég alaposan átformálják, tehát ugye van ez a tipikus vita téma, hogy a párhuzamos történetekben van egy kamasz szereplő, a Kristóf, ugye a Demény Kristóf, akiről mindig azt szokták mondani, hogy hát az a Nádas Péter, tehát magáról mintázta. És akkor ugye ő mindig föl van háborodva, tiltakozik, és azt mondja, hogy nem, az nem én vagyok, mert ugyanúgy én vagyok az összes többi szereplő, a férfiak és a nők egyformán. Igen, ez igaz, miközben hát életrajzi tények is vannak, amik alátámasztják azt, hogy milyen volt Nádas Péter élete, ami azért érdekes, mert akkor ebből meglátjuk, hogy oké, ebből hogyan főzte meg a műveit, mint alapanyagokból.
Ez attól érdekes egyébként, hogy a Nádas kívülről egy nagyon megközelíthetetlen valaki, tehát egy nagyon szigorú, egy nagyon fegyelmezett valaki, aki pontosan tudja, hogy eddig és ne tovább. Tehát idáig beengedem a kíváncsiskodót, legyen az irodalomkritikus, legyen az riporter, legyen az bárki, de van egy pont, ahonnan tovább nem. Azért ezek elég nagy falatok, amikor az ember elkezd a Nádassal beszélgetni ilyenekről.
egyrészt van egy polgári neveltetése, azon kívül az egy tök természetes dolog, hogy az ember nem szeret a privát életéről beszélni. Igen ám, csak az író az életéből dolgozik a regényeiben. Nem a privát életéhez van közünk, hanem a regényeihez. Mivel azonban a regényeiben megjelenik a privát élet sublimálva, vagy átformálva, vagy mit tudom én, áttételeken keresztül, hát akkor ezen keresztül mégiscsak közünk van a privát életéhez. Ebbe ez a bonyolultságban.
Szóval az ördög lakattal játszunk.
Igen, és ez egy húz meg erezd meg dolog, mert sajnos az író rendkívül sok mindent elárul saját magáról a műveiben, sőt, hát ha esszéket ír, meg interjúkat ad, akkor azokban is. Én semmi olyasmit nem kérdeztem, amit valahol leírt formában ne lett volna meg a Nádas életműben. Valamilyen font. Akár a Nádas bibliográfiában. Tehát nyilvánosan elérhető, hozzáférhető anyagokban. Az író meg szokott lepődni, hogy mi mindent elárult, elkotyogott ekkor, meg akkor, meg akkor. Hát bocsánatot kérek, ezeket én összegyűjtöttem, és ebből összeáll egy kép. Amire nem mondhatja, hogy hát akkor az nincsen, mert hiszen ki van nyomtatva.
12 beszélgetésből áll a könyv. Nyilván mindegyik beszélgetésnek meg van az induló tematikája. Utána viszont, ahogy a Nádas könyvekben is szokott, elindul valahonnan, és nagyon sok fele elmegy, mire visszatér az elinduláshoz, hiszen Nádas írósága az egy ilyen nagyon bonyolult, nagyon szerteágazó valami.
Az volt a cél, hogy ne egyenesítsük ki a görbe utakat. Ha ez ilyen, akkor legyen ilyen. Nádas olvasók ehhez hozzá vannak szokva, nem lepődnek meg, mert hiszen a műveinek a logikája is ilyen. Igazából eleve elhatároztuk a legelején, hogy ne haladjunk lineárisan, tehát ne az legyen, hogy megszületett meg itt az első művét, következő művét, és akkor haladjunk így lépésről lépésre, mert az elég unalmas, meg különben is, hát nem így jár az ember agya. Az ember agya úgy jár, hogy valamiről elkezdünk beszélgetni, és eszünkbe jut valami más, és utána megint valami más, és akkor így haladunk, és utána ez így szokott történni minden beszélgetésben, csak utána a pragmatikus terjúkészítő kiegyenesíti ezeket a dolgokat, átpakolja az egyik szövegrészt innen-oda, és megpróbál egy lineáris, valami egyenes vonalú, jobban követhető szerkezetet csinálni. Ezt itt nem csináltuk meg. Ez így volt sorban, így hangzott el, ahogy itt van. Nem pakolgattuk át a szövegeket innen-oda, hanem meghagytuk ezt a logikát, amilyen a Nádas próza logikája is.
Voltak meglepetések? Nyilván a Nádas életművet te újraolvastad, volt egy képed Nádasról, személyes viszonyod volt vele. Biztos elég nehéz meglepetést okozni, de volt-e?
Na most az újraolvasásban, tehát olvasóként az a meglepetésem volt, hogy én tényleg mindent újraolvastam, és azt tapasztaltam, de hát ezek évente változnak, ha most újraolvastam, más lenne. Tehát most az egy családregény vége, most nekem valahogy kevésbé volt érdekes. Meglepően sokkal jobbra emlékeztem, nem volt most számomra annyira érdekes. Az is nagyon furcsa, hogy az évkönyv, amit annak idején nem nagyon kedveltem, vagy nem éreztem fontosnak, azt most nagyon fontosnak éreztem. Tehát így egy kicsit a hangsúlyok az életműben átkerültek. Az emlékiratok könyvét továbbra is nagyon nagy regénynek tartom, de nem éreztem annak idején a túl stilizáltságát, amit most például nagyon éreztem. Pozitív meg negatív módon is mondhatom, tehát hogy az emlékiratok könyvét túl tragizálva olvastuk annak idején, az tele van iróniával, tele van paródiával, tele van olyan stílus túlpörgetésekkel, amit 86-ban nem vettünk észre, mert nem olyan volt a világ. Ezek nagyon furcsa dolgok. Ez egyébként bárkivel megtörténik, hát ha van erre ideje, hogy újra olvas egy életművet évtizedekkel később, akkor hangsúlyeltolódások vannak. Tehát ilyenfajta meglepődéseim lehettek. Ami a személyes beszélgetésben engem nagyon meglepett, nem jó szó, hogy meglepett, de aminek nagyon örültem, hogy ennyit tudtunk beszélgetni festészetről, képzőművészetről. Tudom, hogy ez számára fontos, egyébként számomra is fontos. Hát elég érdekes dolgokat mond el. Meg a fényképészetről én nem értek a fényképezéshez. Igen, erre Nádas Péter azt mondja, hogy nem kell értened, nézzed. Jó, néztem, sokáig néztem, majd próbáltam erről kérdezgetni. Én egyébként a legbüszkébb erre a fejezetre vagyok, mert ehhez tényleg nem értek, és itt tényleg olyan kérdéseket tettem föl, mint a hülye gyerek, hogyha akkor ez hogy van. És hát akkor mondott valamit, hogy ez így van, vagy úgy van. Az, hogy ő fényképez is, és hogy fontosak számára a fényképek, az egy érdekes dolog, mert ugye ott az a kérdés, hogy hogyan függ ez össze az írói munkájával.
Így van.
És az a nagy kérdés, hogy összefügg, vagy nem.
És kaptál rá választ?
Hát maga a szerző nem tudta eldönteni, hogy összefügg, vagy nem, mert egy halom ideig azt gondolta, hogy nem függ össze. Majd ugye egyre több helyzet adódott, hogy kiállításai nyíltak nem csak itthon, hanem Németországban, Hollandiában, Franciaországban, Svájcban, és akkor az volt, hogy na jó, de hát akkor hogyan viszonyul ez mindahhoz, amit ugye az író csinál? És nem lehet azt mondani, hogy nem függ össze. Hát hogy lehetne azt mondani, hát ugyanaz az agy, ugyanaz a logika, ugyanaz az ember, tehát akkor nyilván meg lehet találni a kapcsolódási pontokat, hogy hogyan kapcsolódik a kettő egymáshoz. Hát ez még mindig egy ilyen bizonytalan helyzet, majd a jövő eldönti. Van, aki azt gondolja, hogy szorosan összefügg, van, aki azt gondolja, hogy kevésbé függ össze. Ugye például megnézzük azt, hogy a Nádas regényekben nagyon sokszor van képleírás. Viszont ezek a képleírások, ezek fiktív képek, tehát nem valódi képek leírásai sokszor, vagy legtöbbször. Ami megint egy érdekes dolog. De hát az vitathatatlan, hogy neki van egy olyan szeme, amivel látja a fényt, és ugye ezzel az agyával fényképez, de hát ugyanezzel az agyával ír.
Igen, ugyanezzel a képi aggyal ír.
Igen, szóval hát ez nem létezik, hogy ne függjön össze.
Ami szinte nagyon érdekes, hogy az a fajta gondolkodásmód, ami a képi látásban megvan, az lesz folytatva az írásokban. Ez azért valamennyire összefügg.
Szerintem inkább egy ilyen asszociációs lánc van a szerző fejében, ami nem tudom őszintén, hogy függ össze a képi látásával. Tehát amikor történeteket ír le, akkor ugye ezt játsza, amiről az előbb beszéltünk, hogy innen eszünkbe jut amaz, onnan amaz, és haladunk ki 5 áttétellel, 10-el, jutunk valahonnan valahová. Ez gyakorlatilag az elbeszélő technikájának a lényege. És az azért egy nagy kérdés, hogy mindehhez hogyan kötődik az a képi látás módja, ami szintén megvan, de nagyon nehezen verbalizálható. Tehát, hogy amikor képeket ír le, akkor is ugyanezt csinálja, hogy egy látványból eszébe jut valami, és utána eszébe jut arról megint egy valami, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy mégiscsak elsősorban egy narratív agya van az írónak. Ezt gondolom. Tehát mit tudom én, amit ő maga árul el, amit nem nagyon vettünk észre, hogy mennyire fontosak neki a platoni dialógusok, hogy ugye mondjuk a lakomában az van, hogy beszélgetnek, és állandóan tovább mennek újabb és újabb témákra, meg visszatérnek, meg idézik a másik beszédét, tehát hogy tulajdonképpen rendetlenek. Nem fegyelmezettek, nem tartják be, hogy szépen, egyenesen beszél. Szerintem ez a Nádas Péter írói, hogy mondjam, agyának a lényege.
Az is érdekes egyébként, és ehhez kapcsolódhat, hogy milyen hagyományok a fontosak számára, milyen írói hagyományok, és hogyha nézzük az orosz klasszikusokat, akkor akár erre rímelhet is mindaz, amit mondtál.
Hát ez nagyon-nagyon érdekes, mert ugye egy nagyon sokat olvasott szerző, hát tényleg kamaszkora óta folyamatosan olvas az egész klasszikus orosz irodalmat, a németet, a franciát, és ugye azt próbáltam megpiszkálni, hogy melyik a legfontosabb számára. És lehet, hogy a legtöbbet a németekről beszélt, mert Thomas Mann, meg Buzil, meg mit tudom én, ugyanakkor egy frankofon szerző, akinek baromira fontos a francia irodalom, tényleg a kezdetektől, és hát mit tudom én, Molière-től, és Rabelais-től, nem tudom meddig, Rustig, és Zsidig, és akárki. Mondtál egy nevet, nem értettem.
Voltaire-t, a Candide-ot.
Voltaire, hát ahogy a Candide miért olyan nagyon fontos neki, hát sose gondoltam volna, igen. Mert az, hogy mit tudom én, Camus nagyon fontos neki, hát az oké. Okay. De hogy egy mikrofon szerző, akiről kiderült az, hogy a legfontosabb neki az orosz irodalom, amiről a legkevesebbet beszélt. Tehát lehet, hogy egy ilyen játék is van, hogy ami a legfontosabb nekünk, arról beszélünk a legkevesebbet. És kérdeztem, hogy miért nem írtál soha Dosztojevszkijről? Hát azért, mert arról nem tud írni, mert az annyira fontos, és annyira letaglózó, és annyira, hát arról hogyan lehet írni? Tehát egy ilyen érdekes játék is van, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az író számára azok a legfontosabb szerzők, akikről mondjuk írt egy esszét. Nem írt eszét Proustról, nem írt eszét Dosztojevszkijről, de Tolstojról se írt, Gogolról se írt, igazából egy rövidet. Ugye ezek a legfontosabbak számára. Ez mindig nagyon furcsa.
Amikor kész lett a könyv, Nádas elolvasta?
Persze, hogy ne. Tehát ugye ez úgy készült, hogy havonta megvolt a beszélgetés, én ezeket leírtam havonta. Ő azt mondta, hogy nem akarja havonta látni, nem értettem, hogy miért. Nekem jobb lett volna, ha havonta átnézi, és akkor úgy haladtam volna.
De ő egybe akarta nyilván látni az egészet.
Egybe akarta látni az egészet, de aztán utólag megértettem, hogy miért nem akarta, mert írta a rémtörténeteket. Ugye, amit nem árult el, mert nem volt hajlandó megmondani, hogy mit csinál. Kérdeztem, hogy mit csinálsz, Péter, dolgozom valamint, de mi? Nem mondhatom meg, a feleségemnek sem mondom meg, jó van, oké. Okay. Ez nem derült ki, hogy mind dolgozik. De hát ugye a rémtörténeteket írta közben, tehát nyilván neki az nagyon megakasztó lett volna, hogy havonta ezeket a beszélgetéseket nézze meg, mert akkor kizökkent volna a munkából. Tehát az történt, hogy a végén az egész kész volt, és én rendben is tettem csatpak, akkor küldtem el neki egybe. Akkor viszont azt mondta, hogy te jó ég, hogy ez mekkora anyag, hát hogy akkor most akkor ő ennek nekiáll, hogy ez több hónapos munka. És valóban én április 3-án küldtem el neki, meg választások voltak, onnan emlékszem. Akkor ugye az volt, hogy végigolvasta az egész szöveget, sőt javította, csak hát ez nagyon sokáig tartott, mert ugye közben egy csomó egyéb dolga volt, például ugye a rémtörténetek német kiadását kellett autorizálnia, meg egyéb feladatai voltak, mert egy hónapig Bécsben adott elő az egyetemen, és így tovább. Közben megjelent magyarul a rémtörténetek, akkor Pesten kellett ezzel kapcsolatban ugye neki, mint szerzőnek helytállnia, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen nyár végére véglegesítette a szöveget, jóvá hagyta, finomítgatta a válaszait. Megjegyzem, egyetlen kérdést nem hagytunk el, egyetlen egyszer nem mondta, hogy itt változtassunk, vagy mást kérdezünk, ezek, vagy ne így, vagy ne úgy. Viszont egyetlen fejezetet kihagytunk, ami a politikáról szólt. Közös megegyezéssel, mert hogy az más hangvételű lett, vagy hát az egy ilyen hétköznapi közéleti, ahogy beszélget két ember a politikáról, nem volt ebbe a könyvbe való, úgyhogy ezt kihagytuk.
Szerencsére a szakácskönyv az bekerült, amit számon kérsz rajta.
Ugye a feleségének, Salamon Magdának már van egy szakácskönyve, ami egyébként nagyon jó, és tényleg nagyon jól használható, mert hogy egy nagyon praktikus szakácskönyv. Most, ha igaz, hát ha nem vicc volt az egész, hogy tényleg neki is megvannak a receptjei, de szerintem nem vicc volt, mert ma délelőtt például arról beszélt nekem telefonon, hogy mennyire tetszett neki a Váncsának a múlt heti gasztroesszéje az Ésben. Szerintem tényleg lehet, hogy készül egy szakácskönyv.
Egy teljes év beszélgetések Nádas Péterrel. Károlyi Csabát hallották. Thank you. megközelítő címmel indult érzékenyítő részvételi színház a Radnótiban. A színház az idén harmadik alkalommal hirdette meg részvételi színházi programját. Ebben az évben a Radnóti Ifjúsági Műhely tart különleges kurzust fiatal felnőttek számára, amiben fogyatékossággal élő és egészséges fiatalok közös alkotó folyamaton keresztül vállalkoznak a társadalmi inkluziót elősegítő jövőképalkotásra. A közelítő beszédes cím, hiszen az elfogadás felé vezető első lépés, hogy elkezdjünk közeledni egymáshoz. A Radnóti Színház, az Artman Egyesület, a budapesti Esély Non-Profit Kft. Együttműködésével, lengyel intézet támogatásával közösen indított el a színházi csoportot, amit az Artman Egyesület tagja, Mészöly Andrea táncművész, koreográfus, szomatopedagógus és a Radnóti Ifjúsági Műhely munkatársa, Szendrei Gitta, dráma instruktor, művészetterapeuta vezet. Velük beszélgettem.
A részvételi színházi programja a Radnóti Ifjúsági Műhelynek, ami ugye a Radnóti Színháznak a színházpedagógiai műhelye, az 3 éve indult, ez tehát a harmadik részvételi színházi csoportunk. Már 2 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy szuper lenne, hogyha ezt a formát arra használnánk, hogy olyan emberekhez is eljuttassuk, akiknek vagy kevés, vagy egyáltalán nincs lehetősége arra, hogy egy ilyen projektben részt vegyen. És ugye az Artman Egyesülettel már volt kapcsolata a színháznak, és így ez adta magát, hogy akkor az Artmanosokkal egy közös projektet indítsunk el.
Mi az, hogy részvételi színház? Mert az ember azt szokta meg, hogy bemegy a színházba, ránéz a színpadra, vagy valami hasonló, de a részvételi színház az egy egészen más formáció.
Nyilván itt maga a folyamat is a részvételiségre épül. Ugye a csoport, akikkel dolgozunk, azok olyan civilek, akiknek kedve van színházat csinálni, vagy ebben a formában feldolgozni olyan kérdéseket, problémákat, amik érdeklik őket, és aztán maga az előadás is valamilyen formában a részvételiségre épül, tehát a nézők résztvevővé avanzsálnak, és lehetőségük nyílik arra, hogy kérdezzenek, és hogy aktívan részesei legyenek az előadásnak, nyilván, hogyha van hozzá kedvük, tehát megfigyelőként is jelen lehet lenni.
Én ezt még annyival egészíteném ki, amit már elkezdett a Gitta. Mondtad, hogy ez egy folyamat, szokták úgy is, hogy folyamat orientált. Ez azt jelenti, hogy maga a téma, ami majd így színpadra kerül, az tulajdonképpen ebből a folyamatból alakul ki, tehát hogy a résztvevők hoznak be olyan témákat, amik aktuálisan érdekli őket, vagy ott valahogy így egymással kapcsolatban emelődnek ki, és tulajdonképpen ebből alakul ki egy előadás.
Kik ennek a résztvevői, vagy kik lehetnek? Vagy lehettek ennek a résztvevői?
Mindig meghatározunk egy korosztályt. Ez az első részvételi színházi csoportunknál egészen széles volt, ott a legfiatalabb tag 27 éves volt, a legidősebb pedig 50 pluszos. Az is egy nagyon izgalmas folyamat volt, és idén pedig a fiatal felnőtteket céloztuk meg, tehát 18 éves kortól 35 éves korig. Itt ez egy érdekes folyamat abból a szempontból, hogy ugye vannak épp résztvevőink, illetve vannak érintett résztvevőink. Úgy alakult, hogy most az érintettség az a mozgásukban érintett fiatalokat jelenti, tehát nagyrészt kerekes székesekkel dolgozunk. Közösen egy inkluzív folyamatban egyenlő felekként kezeljük őket, és hát nagyon izgalmas, hogy mi fog kirajzolódni így ebből a folyamatból szerintem.
Ebbe a közelítő programba ugye bekapcsolódott az Artman Egyesület, egy mozgásterápiás művészeti közhasznú egyesület, 2005-ben jött létre, olyan munkát folytat, amiben jellemzően valamilyen érintettséggel élő emberek kapcsolódnak be. Általában szintén azt tudom behozni, hogy inkluzív, tehát úgymond épek és valamilyen mássággal élő emberek, fiatalok vagy fiatal felnőttek dolgoznak együtt. Ezt a szakmaiságot hozza be ebbe a munkába.
Ez mozgásszínháznál különösen figyelemre méltó, hogy sérült, illetve épp emberek együtt dolgoznak. Itt nyilván egy másfajta megközelítés van, mint amit az ember hétköznapokban megszokott egyáltalán. Mennyire vagyunk képesek túllépni azon a megszokáson, félelmeinken, hogy egyformán kezeljünk mindenkit, idézőjelben az egyformán.
Szerintem pont ez a forma, ez a csoporthelyzet ad annak lehetőséget, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, és hogy így oldottabb helyzetekben kapcsolódjunk, és felmerjünk tenni kérdéseket, vagy hogyha valamit nem tudunk, hogyan bánjunk egymással, akkor azt meg meg tudjuk kérdezni, és azt hiszem ez így sokat segít így a munkában, vagy így az egymás megismerésében, vagy így nyitás van egymás felé.
Milyen kérdések vannak? Általában az emberek azt érzékelik önmagukon, hogy nem vagyok elég nyitott ezekben a helyzetekben, amikor nagyon nyitottnak kellene lenni.
Alapvetően onnan is kiindul, hogy általában ilyenkor valami fajta sérültséggel szembesülünk, ami azért így tabu téma is, csomó ilyen dolog, amitől talán ugye az életünk során így tartunk, és hogy ezek táplálják a félelmeket, vagy azt, hogy hogyan lehet egyáltalán így kommunikálni egymással, vagy kapcsolódni, és akkor ilyenkor föl lehet tenni egy ilyen teljesen egyszerű hétköznapi dolgot is, ha mondjuk egy mozgássérült emberrel dolgozunk együtt, hogy hogyan nyúljak hozzá, hogy tudok neked segíteni, ezt lehet-e, ezt nem lehet, és akkor már ezek így sokkal transzparensebbé teszik a kommunikációt, és magától így bomlanak le ezek a falak, hogy hogyan is legyünk egymással.
Szerintem abból a szempontból is nagyon fontos ez a munka, hogy azt hiszem, hogy a hétköznapokban nagyon keveset találkozunk érintett emberekkel. De ezt még az előkészítő fázisban beszélgettünk egyszer Kovács Adélékkal. Bennem ez akkor tudatosult, hogy valóban tényleg most, hogyha egy picit nyitott szemmel elkezdek jönni-menni az utcán, akkor nem igazán találkozom sérültekkel. Szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a társadalom az sokkal nyitottabb legyen, és ehhez muszáj találkozni, ehhez muszáj kommunikálni, és még szerintem azért is nagyon szép ez a folyamat, mert rengeteget tanulhatunk egymástól, és nekem az egyik legemlékezetesebb pillanatom az pont a múlt héten volt, amikor az egyik kerekesszékes fiú, Bencének hívják, ő azt mondta, hogy én nem akarom megsérteni a járókat, de szerintem mi sokkal jobban tudjuk értékelni az életet. És ez egy olyan jól irányzott mondat volt, amiért már megérte ez az egész nekem, azt hiszem.
Én még csak egy gondolattal csatolnék vissza, hogy nem csak nem találkozunk velük, hanem attól, hogy nem kapcsolódunk, vagy attól valahogy nem is vesszük észre, hogy köztünk vannak. Ezt csak azért tudom mondani, mert amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor valahogy, ahogy az utcán jártam, keltem, így mégiscsak így bekerültek ezek az emberek, és valószínűleg előtte is ott voltak, csak én nem vettem észre őket. És szerintem ennek van egy ilyen része is ennek a dolognak.
És erre jó a színház, hogy ezeket a falakat lebontja, ebben segít?
Én azt gondolom, igen, hogy a színház is, és alapjában véve a művészet, az egy olyan biztonságos közeget tud teremteni, egy olyan nyelv, amit mindenki ért, és amihez mindenki tud kapcsolódni, és én ezt egy tökéletes formának gondolom erre a hídépítésre, oda-vissza a két oldal között.
Másfelől meg szerintem maga a színház, maga a játszás, vagy az alkotás, az mindenki számára így elérhető, és valahogy ebben a közös tevékenységben születik egy közös gondolkodás is. Szerintem ezt is így hozzáteszi ez a folyamat.
Meg talán, ahogy telik az idő, bár nekem ez az első ilyen folyamatom, úgyhogy tényleg nagyon tanulságos, de ahogy telik az idő, én azt is érzékelem, hogy kezdenek is lebomlani ezek a falak, vagy akadályok, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, mert hogy pont ezzel, amit az Andi mondott, hogy kérdezünk, hogy mi a jó, mit csinálhatok, oda-vissza megindul egy kommunikáció, szerintem utána automatizmussá válnak ezek a dolgok, illetve hát én ezt is várom ettől a folyamattól kíváncsian, hogy valóban le tudnak-e úgy omlani ezek a falak, hogy kérdés nélkül már egy-egy tekintetből vagy mozdulatból tudjuk azt, hogy hogyan kapcsolódjunk és mi a dolgunk egymással.
Azok az emberek, akik ide jelentkeznek, azok nagyon nyitott emberek, akik szeretnék tulajdonképpen ezeket a falakat, amik hát vannak, léteznek a hétköznapokban, lebontani mind a két oldalról. Amikor elindultatok, akkor érzékelhető volt ez a fajta, nem is tudom, zavar a két csoport között, vagy pedig sokkal nyitottabbak voltak, mint az átlag emberek.
Hát szerintem már attól, hogy ide jelentkeztek, ez feltételezi azt, hogy ők valamiért ide akartak jönni, és hogy érdekli őket, valamiért motiválja őket ez a helyzet, ami lehet kíváncsiság, lehet nyitottság, akár az érintettek felől az, hogy találkozzanak más emberekkel, hiszen akik jöttek például a mozgásjavító általános iskola és gimnázium, azt hiszem, ők ott azért egy szegregált környezetben egymás között vannak, és hogy valahogy ez a lehetőség most adja azt, hogy akkor találkozzanak a saját korcsoportjukba más emberekkel is.
Uh-huh. Igen, és szerintem nekik erre nagyon nagy igényük is volt, tehát több olyan visszajelzés érkezett, hogy jaj, de jó, hogy végre nekünk is van lehetőségünk egy ilyen folyamatban részt venni. Uh-huh. Amit talán én még megfigyeltem, és az abszolút a magam részéről is így volt, az épek felől nézve, kis ilyen bátortalanság, hogy most akkor hogy nyúljak hozzád, és persze kérdez az ember, én is kérdeztem, hogy mit segítsek, és mondtam is, hogy szóljanak, mindent, amire szükségük van, abban segítünk. De hogy nyilván van az emberben egy ilyen óvatosság, hogy most akkor mit, hogy, és akkor ezt még szerintem talán a csoportnak ez a fele még keresgeti, de pont ennek az áthidalásában segítenek azok a gyakorlatok, amiket ugye az Andihoz, ezek a bizonyos szomatikus gyakorlatok, tehát ahol érintéssel dolgozunk, szerintem ebben a mozgásos gyakorlatok is rengeteget segítenek, és hát ez a nagyon izgalmas, hogy ugye mi a két csoportvezető két nagyon más munkamódszert hozunk tulajdonképpen, ugye Andi a mozgásos, szomatikus irányvonalat, én meg a színházi, drámapedagógiai vonalat, és ez is egy érdekes kísérletezés, hogy ezt hogyan találkoztatjuk, és ebből mi bontakozik ki.
Mert hogy ezek összekapcsolódnak, összeérnek valahol?
Majd a darabban mindenképp össze fognak érni. Amúgy valóban én inkább a mozgás felől és a mindenféle szomatikus technika.
Fordítsuk le, mit jelent ez igazából?
Olyan technikák, amiben struktúrált feladatokon keresztül mindig olyan feladatok vannak, amivel tulajdonképpen kapcsolatba kerülünk a testünkkel. Nagyon sok olyan feladat van, amiben érintés születik két ember között, amiben megtapasztaljuk a saját testünk határait, hogy mire képes a saját testünk, és ezen keresztül tanulunk valami fajta színpadi jelenlétet, megtanuljuk használni a testünket úgy a színpadon, hogy az látható legyen mások számára is.
Még nagyon az elején vagyunk ennek a folyamatnak, két foglalkozásunk volt elég, és még mi is keressük azt, hogy hol lehet, meg hogy lehet találkoztatni a kettőt, mert ugye nagyon más az egyik módszer, mint a másik, és nehéz egy picit átfolyni egyikből a másikba, úgyhogy még keressük azt, hogy tudjuk ezt konstruktívan együtt. De hogy szerintem jó úton vagyunk, vagy hát remélem, és valószínűleg igen, az előadás lesz az, amiben
igen, mert amit a Vita képvisel, az inkább a verbalitást használja, és az egy teljesen más agyi struktúrákat is mozgat be, míg a mozgásban szintén egy másfajta minőségekkel és egy másfajta tudatállapottal kezdünk el dolgozni, és nekünk most az is egy ilyen kihívás és feladat, hogy ezt a két dolgot hogyan tudjuk ötvözni. Maga a csoport keretünk, az egy-egy alkalom az 2 óra, és hogy ezen belül ezt a kétfajta dolgot így milyen arányban, hogy hozzuk össze. Mert hogy az egyikből váltani kell a másikra, mind a kettőt valahol föl kell építeni, valahol van neki egy pontja, valahol le kell vezetni, és ugyanígy szerintem, amikor szöveggel dolgozunk, akkor igen, hasonlóan időigényes az, hogy valami mélységig eljussunk, azt tudatosítsuk, és aztán azt valahogy lezárjuk.
Mert hogy ez mégiscsak színház, tehát a színházról beszélünk igen, most. Nagyon sok olyan eleme van, ami különböző helyeken nyilván használható, de ez konkrétan egy színházi folyamat, amit elkezdtetek, és majd valamikor tavasszal befejeződik. Milyen színház ez?
Az, hogy mi lesz a fókusza, tehát milyen témát fogunk feldolgozni ezzel az előadással, az még most alakul, tehát ez azon múlik, hogy a csoport milyen kérdéseket, milyen témákat hoz be ebbe a közös folyamatba, és én azt hiszem, hogy azt azért szeretnénk, hogy akik majd ezt megnézik, azok aktívan is kapcsolódjanak hozzá. Ennek egyébként az egyik eszköze, ami már biztos, ez egy élő könyvtár lesz, amit a budapestesi Nonprofit Kft. Fog biztosítani nekünk. Ezt fogjuk kapcsolni az előadáshoz, és ott szintén érintett emberekkel lehet beszélgetni.
Igen,
lehet,
mi ez az élő könyvtár?
Tulajdonképpen ez, hogy vannak különböző érintettségű emberek, akikhez oda lehet ülni, és föl lehet nekik tenni kérdéseket, amikre ők válaszolnak, és ez tulajdonképpen azt segíti, hogy jobban megismerjük őket, az ő helyzetüket, és hogy azokat a tabukat, amik ebben a kapcsolódásban jelen vannak, azokat egy kicsit lebontani azáltal, hogy ugye egy ismerkedés történik ezzel az egésszel. Úgyhogy ez például a részvételiség egy formája lesz, ez már biztos.
Mennyire beszélünk színházról, hogy a színháznál történetek vannak, van egy cselekvény, ami általában egy hétköznapi színháznál zajlik, ennél számíthatunk ilyenre, vagy pedig azért ez sokkal áttételesebb?
Szerintem mindenképpen be fognak jönni a személyes történetek, illetve megjelennek majd a csoporttagoknak a saját sztoriaik, illetve az ő identitásukból is valamilyen képet fogunk kapni. Nekünk most az a dolgunk, hogy ennek megtaláljuk azt a keretét, ami ezt összefogja majd, valahogy ezt a cselekmény szálat majd így vezetni fogja. Tehát nekünk valami fajta keretet kell ennek találni, ami bemutatható és így nézhető. Lesz majd eleje, lesz közepe, vége, tehát a klasszikus színházi felépítésben.
Nyilván nem olyan lesz, mint amikor egy Csehovot néz az ember, de én sokkal jobban szeretem, amikor személyes történetekkel találkozhatunk, és azt egy nagyon őszinte előadásban, mind a szöveg, mind a keret szintjén, amit ugye az Andi mond, tehát tulajdonképpen formába öntés lesz a mi feladatunk. Szerintem nagyon fontos ilyen színházat is nézni, szóval hogy azt gondolom, hogy ez valami olyan fajta része a színházi világnak, meg a művészetnek egyáltalán, amivel nagyon fontos lenne minél többet találkozni.
Amikor elkezdtél, tehát nyilván most már kialakult egy társulat, elindult valamilyen munka. Mik a tapasztalatok? Tehát hogy indult el?
Két foglalkozásunk volt eddig, úgyhogy még talán azt is mondhatom, hogy ezért most alakul a csoport. Én azt éltem meg ez alatt a kicsi idő alatt, hogy nagyon nyitottak, nagyon befogadóak mindnyájan, nagyon kíváncsiak. Szerintem rengeteget fogunk inspirálódni ez alatt a folyamat alatt, és hogy ezek a bizonyos személyes történetek, amiket már itt érintettünk, szerintem azok nagyon komoly és nagyon mély történetek lesznek, és már előre várom és előre köszönöm a bizalmat nekik, amit megadnak, hogy ezt ebben a formában feldolgozzuk. Úgyhogy nekem ez a megélésem.
Ez még nagyon friss a dolog, ami tulajdonképpen a megismerkedésre tudtunk szánni, illetve hogy azt elindítsuk, hogy valami fajta olyan bizalmas légkör teremtsünk a csoport folyamatban, amiben lehet dolgozni, amiben oda lehet tenni, hogy na, én most ezt gondolom, ezt mutatom meg magamból. Úgyhogy szerintem még egy kicsit így a dolognak az alapozásánál tartunk, és aztán majd januártól már, mivel elég szűkös a időkeret, el kell kezdenünk így valami témát megtalálni, és akkor azt kidolgozni, begyakorolni, megmutatni. Szóval így valahol itt tart most az
a témák azok a saját életükből fakadóak, ahol keresgettek most esetleg, hogy majd az lesz.
Abszolút, igen, tehát ez is egy fontos része a részvételi színházi projektnek, amit itt a RIM-ben képviselünk, tényleg már harmadik éve, hogy olyan kérdésekkel, olyan problémákkal, olyan témákkal foglalkozzunk, ami a csoport résztvevőit érdekli. Nagyon sokféle lehet ez, tehát azt gondolom, hogy az is egy feladat, hogy ezt a sok-sok mindent, ami majd itt bekerül a közösbe, azt fókuszáljuk, és egy valami felé vigyük el, amihez tényleg mindenki tud kapcsolódni, de igen, abszolút a személyesség felől dolgozunk.
Biztos, hogy van egy program, hogy akkor hogy fog kinézni, most elindultatok, úgy tudom, hogy film is készül erről az egészről, röviden mik lennének ezek a lépések, amíg eljutunk majd egyszer csak egy bemutatóig.
Körösi Máté dokumentumfilmrendező csatlakozott hozzánk, ő lesz az, aki tulajdonképpen dokumentálni fogja ezt a folyamatot, és aztán ebből egy film fog készülni, és azt szeretnénk a következő évadban a RIM munkatársaival minél több csoporthoz eljuttatni. Fogunk hozzá tervezni egy feldolgozó foglalkozást, és ezt a hídépítést, amit itt az elején említettem, ezt szeretnénk minél inkább tovább vinni. Szerintem a fiatal korosztálynak nagyon fontos ezzel találkoznia.
Mi ezen azért sokat beszélgetünk, hogy hú, mi lesz a téma, tehát azért ez nekünk is egy izgalmas kérdés. Saját tapasztalatom az elmúlt óráról például, hogy valahogy a csoport azokban az improvizációkban, amiket ők ott hoztak, már oda tettek egy témát. Ebből csak azt akartam kihozni, hogy amikor ott vagyunk és nézzük őket, tehát felkínálunk feladatokat, amiket nyilván ők oldanak meg, kívül vagyunk, vezetjük a csoportot, akkor ők már beleteszik azokat a témákat, és hogy valahogy a múlt alkalommal még ott közben nem volt annyira látható, de egy kicsit távolabbra kellett mennem, hazamenni, és már visszagondoltam rá, és láttam, hogy na, azt már ott bele lehetne tenni. Tényleg egyébként nagyon szép, hogy a csoport maga kialakítja a saját sztoriát, vagy színpadi alkotását. Csak nekünk szerintem észre kell venni azokat, ki kell emelni, megsegíteni, és egy kicsit aztán, ha már ők is így ezt tudatosították, akkor abban támogatni őket, hogy ezt kibontsák.
Meg nyilván nekik is le kell vetkőzni a saját gátlásaikat. Tehát az a bizalom, ami kell ehhez, az borzasztó fontos annak a kialakítása. És ez akár színház nyelvén, akár mozgás nyelvén, nyilván ezek segítenek azért ebben.
Meg amikor van egy ilyen alkalom, akkor olyan, mint egy ilyen kalap, amiben minden így bele van dobálva, rettentő sok minden, és hogy vajon most mi az, amit így kihúzunk abból, hogy fontos, és hogy miből tudunk majd tovább építkezni. És szerintem nyilván attól, hogy mi egy kicsit hátrébb vagyunk, rá is látunk a dologra, ezért ki tudunk emelni dolgokat, és azt újra fel tudjuk kínálni nekik, amivel ők tovább mennek.
Ez nyilván egy nagyon érzékeny folyamat, és hogy abszolút az egy nagyon fontos feladat, főleg itt az elején, hogy mi megteremtsünk egy olyan biztonságos közeget, ahol lehetnek önmaguk, ahol lehet kérdezni, ahol lehet bátran bármilyen formában megmutatni magukat, megismerni egymást. Úgyhogy szerintem ez az egyik első és legfontosabb lépés, és azt gondolom, hogy ez eddig szépen alakul ebben a csoportban.
Közelítő részvételi színház a Radnótiban. Mésző Andrea és Szendrei Gitta beszélt róla. És ez volt a lábjegyzet. Köszönöm figyelmüket, Lassi Csaroltát hallották. Thank you.
Rádió Bézs.
A nő 024-ben.